Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Üdvözlöm a hallgatókat, hogy a kedd akkor szól tovább a Nagy Totál, és itt van velem a stúdióba továbbra is kollégám, a Sportérték műsor vezetője, illetve a Reggeli Monitor műsor vezetője Imre Lőrinc, akivel folytatjuk a beszélgetésünket a nyár egyik, nyár végi egyik ilyen mozimentő blockbusteréről, a Bullet Trainről, vagy hát a Gyilkos járatról. Az első blokkban már kicsit átbeszéltük azt, hogy mit is gondolunk magáról a filmről, illetve hogy a főszerepekben lévő Brad Pittről, illetve kicsit mellékszerepben lévő Sandra Bullockról mit gondolunk, hogyan illeszkedtek bele, de hát még rengeteg színészünk volt itt, akikről szerintem érdemes beszélni, mert láttunk egész jó alakításokat is. Hát én mennék sorba az egyik ilyen ikonikus párosunkhoz ebben a történetben, ők voltak Mandarin és Citron.
Stan és Pan,
Aaron Taylor Johnson mint Mandarin és Brian Tyre Henry mint Citron, akik egy ikerpárt vagy testvérpárt alakítanak.
Igen, gondolom humorforrás volt, hogy egy kicsit sem hasonlítanak egymáshoz.
Hát igen, mert egy fehér és egy fekete színészről beszélünk, tehát nyilván ez is egy vicc akart lenni itt a történetben, de nyilván ezt már sokszor láttuk ezeknél a nagyon eltérő párosoknál, hogy a végén végül kiderül, hogy hát ők igazából testvérek. Na de az ő párosuk nekem nagyon tetszett, én az ő beszélgetéseiket nagyon szerettem, miközben Citrom egy kicsit ilyen bohókásabb, ilyen, nem is tudom, kicsit ilyen bolondabb karakternek tűnik, ugye ő puffogtatja folyamatosan a Thomas Point, az nála a visszatérő elem, addig Mandarin egy sokkal ilyen karótnyeltebb, ilyen kicsit, hát hogy is mondjam, agresszívabb, ilyen keményebb fickó, aki csak arra megy rá, hogy teljesíteni kell a küldetést, aki velünk szemben az kiiktatni, mellett közben pedig kiderül, hogy mind a ketten hidegvérű gyilkosok, akik elképesztő tetteket követtek el a múltban, erre is kapunk sok utalást, és hát ők az elsődleges ellenfelei vagy riválisai Brad Pittnek. Szerintem ez egy nagyon jó kis páros volt, élveztem a beszélgetéseiket, élveztem a hozzájuk kötődő poénoknak a nagy részét, illetve szerintem mind a két színésznek jó volt a kémiája Brad Pitt-tel. Nem tudom, neked ez hogy jött át?
Egyébként nagyon egyetértek, tényleg ez a testvérpár üde színfoltja volt a filmnek. Később a barátnőmmel néztem a filmet, és ott ki is választottuk a kedvenc karakterünket, és érdekes volt, hogy mindketten Mandarin karakterét mondtuk, nekem személy szerint ő nagyon tetszett, és valóban megvolt ez a különbség, gyakorlatilag mint tűz és víz, egy ilyen könnyelműnek tűnő egyik karakter, Citrom, aki tényleg nem vette olyan komolyan a küldetést, majd megoldjuk valahogy, élvezzük az életet, a másik meg egy ilyen nagyon pedáns módon, most le kell szállnunk a vonatról, be kell mutatnunk a főnöknek, hogy nálunk van az aktatáska, stb. Stb. Szóval ez két nagyon ellentétes karakter, akiről azt gondolnánk, hogy egy ilyen csapatban nem is tudnak megférni egymás mellett, mert hogy egymás agyára mennek ezzel a két ellenkező habitussal, de valójában nekem nagyon tetszett, hogy bár Mandarin valóban ilyen karótnyeltebb volt, amikor igazán szorult helyzetbe kerültek, mondjuk említek egy ilyen szorult helyzetre példát, megállt a vonat az egyik megállónál, és le kellett szállniuk, megmutatniuk a megbízójuknak, hogy náluk van az aktatáska. És akkor az aktatáska eltűnt, szóval nem volt náluk a pénz, ami az aktatáskában volt benne, de mégis valahogy be kellett volna mutatni a megbízójuknak. Szóval ez egy olyan szorult helyzet, amit gyakorlatilag megoldhatatlan, és nyilvánvalóan Mandarin el is kezdett egy kicsit pánikolni, hogy most akkor mi lesz, nem tudjuk teljesíteni a küldetést. Citron meg hát félvárról vette ezt a dolgot is, hogy majd valahogy megoldjuk, és azt tetszett az egymással való beszélgetésükben, hogy nem hogy összevesztek egy ilyen helyzetben, vagy hogy mondjuk Mandarin Citrom fejéhez vághatta volna, hogy nem hiszem el, hogy te még egy ilyen helyzetben is teljesen higgadt és nyugodt vagy, és elvicceskeded az egészet, hanem idomultak egymáshoz, és nekem ilyen szép szintézis volt a kettejük karakterein közötti ellentét, szépen így egybeolvadt, és mégiscsak folyton megtalálták a közös hangot, úgyhogy nekem is az ő kémiájuk egyébként nagyon átjött.
Beszélgessünk akkor még a fő ellenségről, hiszen kicsit mókás, ebben a filmben mindig egy újabb és újabb fő ellenség toppant be menet közben, mert a végén az ember kicsit a fejét fogta, hogy még van 15 perc a filmből, és akkor még főbb ellenséget bedobnak nekünk, ez volt Fehér Halál, ugye egy japán bűnszervezetnek az orosz vezetője, aki egy brutális mészáros, nagyon kegyetlen ember, és hát neki dolgozik, mint menet közben kiderül gyakorlatilag mindenki, tehát ő mozgat minden szárat a háttérből, de nekem hát ez a fehér halál karakter, ez már itt a végén ez egyáltalán nem jött át, nem hozta azt a stílust, amit a film korábban. Ez a fehér halál teljesen humortalan, teljesen sótlan, igazából egy ilyen ijesztő rossz arcú, aki a végén bejön és így mindenkit lenyom, és akkor szurkolhatunk, hogy akkor végül győzzék már le ezt a csávót, de nem tudom, hát szerintem a film addigi stílusában, ez a kicsit ilyen humorosabb, kicsit ilyen könnyedebb sztoriban, ez a végén, ez tényleg ez a fehér halál, ez már egy picit olyan, hát hogy is mondjam, elbillent egy másik irányba, amit annyira nem tudtam élvezni, tehát így magának a megjelenését, a betoppanása, az inkább ilyen volt, hogy jó, úristen, jó, haladjunk tovább, ez már érdekel.
Hát igen, ugye elvileg fehér halál bérelt fel mindenkit azon az adott vonaton, hogy mindenkit más-más feladattal, kihívással bízott meg, de hogy az volt fehér halál célja, hogy ezeket az embereket összeterelje egy vonatra, és akkor ott bosszút álljon egy bizonyos emberen, aki amúgy nem is volt fent a vonaton, de ezt egy utólagos csavarral derül ki, hogy tényleg aki fehér halál likvidálni szeretett volna, ő végül nem volt fenn a vonaton egy tévedésből kifolyólag. A lényeg, hogy sokkal jobban állt volna ennek a filmnek, hogyha a fehér halál karakterét, vagy az ő motivációit valahogy jobban kidomborítják, vagy kidolgozzák, vagy érthetőbbé teszik, mert például nekem már eleve sántítottak azok a történetek is, hogy fehér halál pontosan mivel bízta meg az egyes embereket, az nekem sokkal jobban tetszett volna, hogyha a konkrét küldetéseket jobban megismerem, hogy miért volt, például nem éreztem azt, hogy most akár, hogyha ide veszem mandarint és citromot, hogy nem éreztem azt, hogy nekik miért kellett elvállalniuk ezt a feladatot. Mi volt az ő pontos küldetésük, ami miatt őket felbérelték, hogy legyenek ezen a vonaton. Szóval nekem ezek a háttérsztorik teljesen a homályba vésztek, és ilyen esetlegesek voltak, hogy hát fogadjuk el, hogy őket fehér halál felbérelte, és pont. De mivel bérelte fel, hogyan vette rá őket, hogy legyenek ezen a vonaton, szóval nekem ezek a háttérsztorik nem voltak kidolgozva egyáltalán.
Hát igen, meg hogyha azt nézzük, hogy tényleg itt egy konkrét személy volt igazából a célpont.
Az meg a másik, igen.
Most itt van nekünk egy rakás bérgyilkos, miért kellett ehhez egy egész vonat, miért kellett ehhez egy táska, miért kellett ehhez 6 különböző bérgyilkos, ezt nem lehetett volna megoldani, hogyha jó, akkor valahol elkapják egy sötét sikátorba, és egy bérgyilkossal megoldják az egészet. Nekem is kicsit fura volt, hogy én is nem tudom már tényleg, hogy most akkor kinek mi is volt a célja ezen a vonaton. Mármint tudom egyesével, hogy ki miért volt ott, de hogy ezek most a végén hogyan is érnek össze, itt fehér halál kezébe a legvégén, ez teljes mértékben ilyen érthetetlen számomra. Plusz volt egy másik sztori szál, ami engem nagyon kizökkentett a történetből. Ugye volt ez az apa, aki ment bosszút állni a kisfia miatt, aki történt egy baleset, kiderült, hogy ez is valahogyan itt a vonathoz kapcsolódó volt ez a, hogy hát nem baleset volt, lényegtelen mindegy, de ez az apa figura is megjelenik, és a film valamiért nagyon sok időt szentel annak, hogy ennek az apának a háttértörténetét, meg a fiának a történetét, hogy éppen ők velük mi van, azt megmutassa, és őszintén mondom már az apa figurát, ő sem volt egy szimpatikus karakter, és egyáltalán nem érdekelt engem, mint nézőt, hogy most éppen vele mi volt a múltban, mi volt a családjával, miközben tudtam, hogy amúgy izgalmasabb karakterek meg fogócskáznak a vonaton, és inkább azt néztem volna. Hát itt volt egy ilyen teljesen egy ilyen furcsa, dögunalmas, felesleges leágazása a sztorinak, amiben még humor sem volt, mondjuk ott egy ilyen tragikus eseményeket láthattunk, tehát teljesen így kilógott a történet szövetéből.
Igen, sőt a végét olyan értelemben nagyon halálos iramban típusra fűzték fel, hogy elképesztően irreális dolgok történtek, tehát egy 300-zal száguldó vonat, beleszállt egy másik vasúti sínen veszteglő vonatba, és gyakorlatilag tehát előtte volt is olyan jelenet a filmben, amikor két személyautó összeütközött, és óriási nagy tűzütött ki, robbanás, és meghaltak a balesetben résztvevők. Na itt most egy 300-zal száguldó személyvonat szállt bele egy másik vonatba, és senkinek hajaszála sem görbült gyakorlatilag. Szóval gyakorlatilag a végén azt éreztem, hogy a rendező említetted Tarantinót, ugye az ő filmjeire jellemző a film végi trancsírozás, meg amikor eldobom az agyamat, és mindenkit kinyírok. Na most itt is ez történt, csak hát olyan megmosolyogtató és irreális formában, tényleg ilyen halálos irambanhoz tudom hasonlítani, ami elképesztően nem lehetett komolyan venni, és igazából tényleg érdektelen volt, hogy kivel mi történik már nekem a végén, mert annyi csavart próbáltak belecsempészni, annyi érthetetlen motiváció volt, és annyira jelentéktelen volt a fehér halál karaktere, meg ennek az apának a karaktere, hogy a vége engem kicsit sem kötött már le, amikor pont a rendező azt akarta volna, hogy na most aztán dobd el az agyadat, itt durranások lesznek, gyilkolások lesznek, vér fog folyni, itt különböző ingerek fognak érni minden irányból. Na ez volt az a rész, amikor én már csak azt vártam, hogy legyen vége a filmnek. Pont a finálékor.
Hát igen, itt a legvégét ott tényleg nagyon ilyen agymenéssé fajult az egész. Még egy karakterről beszéljünk, Joey King hercegéről, aki a Bece nevével ellentétben nem egy herceg, hanem egy hercegnő, talán ezt mondhatjuk, aki megjelenik egy ilyen teljesen kicsit ilyen mangás stílusban, ilyen kis diák lánynak öltözve, és hát ő is egy bérgyilkos, mint kiderül ezen a vonaton, és ebben ő igazából így keveri nagyon sok helyen meg a szálakat, van, aki túszul ejt, van, akit elintéz, van, akit elrabol menet közben, és akkor ott mindig, amikor bajba kerül, akkor a ártatlan, szegény diáklány stílust hozza elő, és ő még itt bejön a képbe. Hát a karaktere szerintem illett a filmhez, tényleg ez is egy ilyen humorforrás volt.
Inkább én azt mondanám, hogy a színésznő illett a karakterhez.
Hát igen, lehetséges.
De maga nekem a karakter egyébként a legidegesítőbb karakter
igen,
volt.
Igen, idegesítő volt, de ez a tipikus japános mangás, szóval az ő karakter látszik, hogy a film Japánban játszódik, valószínűleg a japán közösséget is célozták meg sok mindennel ebben a filmben, és nekem az tetszett, hogy tényleg ez a karakter, ez a tipikus mangás karakter volt. Tehát minthogyha tényleg egy japán animéből lépett volna ki, aki teljesen ilyen oda nem illően viselkedik, tényleg a kinézete és a viselkedése ilyen teljesen kontrasztban van egymással. Ez szerintem egy ilyen jó fűszert adott a sztorinak itt a végén. Én ezt például élveztem, hogy ez a fajta agymenés az, ami szerintem jót tett a filmnek. A másik fajta tényleg ez a végén, amikor a vonat letarol egy fél város negyedet, de igen. Brad Pitt igazából csak a kalapját hagyja el menet közben, de igazából az is ott van mellett, ez a felveszi a földről, és akkor távozunk, megyünk tovább. Tehát megvolt abban szerintem a jó ötletek, de nagyon sok minden pedig, hát hogy is mondjam, feleslegesen túl lett tolva a legvégére.
Igen, és egyébként mostanában azt érzem a mozikba kerülő filmeken, vagy mondjuk a streaming platformokra kerülő filmeken, hogy mi is nagyon sok mondjuk úgy akció vígjátékról is már beszéltünk, például a Red Notice, ami a Netflixen volt, de például pont a napokban is néztem több Netflix alkotást, most legutóbb a The Revenge című remek drámát a Netflixen, mindegy, nem olyan lényeges, hogy miről szól, de az a lényeg, hogy azt érzem, hogy annyi sok fordulatot és annyi sok csavart akarnak bele csempészni, bele gyömöszölni egy filmbe, hogy ez egyszerűen elképesztő mértékben kontraproduktív, mert pont, hogy ez a rengeteg inger nem azt váltja ki belőlem, hogy na akkor még kíváncsibb leszek, hanem már nem tudom követni, és elveszítem az érdeklődésemet, valahogy ezt érzem. Ebben a filmben is teljesen ezt éreztem.
Hát igen, azt elmondhatjuk, hogy a filmgyártás nincsen túl jó helyzetben manapság. A koronavírus leállások, különösen az Egyesült Államokban, ahol nagyon sokáig zárva voltak a filmszínházak, eléggé megviselte a kinti filmgyártást, és azt is észre kell venni szerintem, hogy a stúdiók kicsit most már elkezdtek tényleg streamingesedni, és inkább streamingre, nem is filmeket, mint inkább sorozatokat gyártani. Hogyha belegondolunk, akkor számos nagyköltségvetésű sorozatunk érkezett a különböző platformokra, és érkezik folyamatosan. Miközben 2022 nyara eléggé sivár volt, igazából a legjobban teljesítő film a Top Gun Maverick volt, ami egy 30 évvel ezelőtti filmnek a folytatása lett, az idősebb Tom Cruise-zal, senki nem gondolta volna, hogy akkor a igény lesz rá, mint amekkora lett végül, mert ő bőven $1 milliárd fölött termelt világszinten, miközben például a Bullet Train az éppen csak átlépte augusztus végéig a $155 millió bevételt, amiben, hogyha hozzáveszünk azt, hogy a költségvetése a filmnek $90 millió volt, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a film megbukott. A filmeket azokat úgy szokták mérni, hogy akkor onnantól eredményes, hogyha a készülési költségeknek a dupláját tudja hozni, akkor volt sikeres egy film, mert $90 millió a költségvetése, de erre még rájön legalább $90 millió világszintű marketing költség.
Egyébként ez tényleg megdöbbentő, hogy ennyire nagy krízisben van a mozi az Egyesült Államokban, a második legnagyobb mozi hálózat ellen indult csődeljárás, és én nyilván mindenki ugye magából indul ki, én például, meg te, a te nevedben is mondhatom, imádok moziba járni, és én abszolút nem érzékelem valahogy a magyar közegben sem, hogy újra lehet moziba járni, de inkább maradok otthon, és akkor streamingelek. Én szerintem visszatért a közönség a magyar mozikba, vagy legalábbis nekem ez a benyomásom, de akkor az Egyesült Államokban ezek szerint ez nincs így, és ezzel homlok egyenes más tendenciák figyelhetők meg.
Az Egyesült Államokban a tendencia az, hogy 2019 nyári szezonban, a nyári szezont az mindig az amerikai munka ünnepétől, az egy május elejé nap szokott lenni, a szeptember első hétvégéig mérik Amerikában a nyári mozi szezont. Ez alatt az idő alatt 2019 nyári szezonjában 42 film érkezett az amerikai mozikba, 2021 nyári szezonban, nem, bocsánat, 2022 nyári szezonban ez a filmező 22 volt. Tehát 20-szal kevesebb film érkezett, és ez meglátszik a számokon is, sokkal kevesebb volt a mozik bevétele. A Cineworld amerikai leányvállalata pontosan ezért is kért csődeljárást, mert nem tudta kifizetni a tartozásait a hitelesek
de
felé.
De akkor film arányosan viszont nincs kevesebb látogató?
Film arányosan viszont nincs. Miközben 2019-ben a bevételek nagyjából ilyen 100 millió körül alakultak, aközben arányosítva 150 millió körül volt 2022 nyarán. Tehát kevesebb film, kevesebb pénzt termel, de egyes filmekre levetítve többet tudtak hozni arányaiban ezek a filmek. Tehát megvan az igény a moziba járásra, de csak az emberek akkor mennek moziba, ha van mit nézni. Magyarországon is, amikor beszélgettem még a 2022 júliusában a Cinema City kommunikációs igazgatójával, akkor ő is mondta, hogy hát igen, az emberek jönnek moziba, ha van mit nézni. Tehát a mozizási kedv nem tűnt el a streamingelés mellett, viszont kevesebb film érkezik. Nem is feltétlenül azért, mert az igény nagyobb a streaminges tartalmakra, hanem mert ott érkezik tartalom, és hát akármit is mondunk, a stúdióknak jobban megéri oda tartalmat gyártani, mert például mondjuk egy jó $90 millió készült a Bullet Train, de például az egyik legdrágább sorozat, az Amazonon a Hatalom gyűrűi, gyűrűkor ez mi sorozat, az 460 millióból forgott, vagy például a Sárkányok tánca, a Trónokarc előzmény sorozat, az 200 millióból. Tehát igazából két film árából egy egész évados sorozatot le tudnak forgatni, kicsit jobban megéri.
Uh-huh. Plusz, hát igen, tehát összességében azért ez a gyilkos járat olyan értelemben sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hogy akkor nem mentette meg ezt a szezon. A kérdés, hogy most mi lehet majd a következő olyan film, amiben lehet bízni, hogy majd akkor oda be fognak járulni az emberek a mozitermekbe. Most a Harry Styles főszereplésével készült film az talán lehet egy olyan, ami megmozgathatja majd a közönséget, legalábbis én várom személy szerint.
Hát, hogyha nagy blockbustereket nézünk a tengeren túlról, akkor októberben érkezik majd a Black Adam DC film, ami valószínűleg sokakat fog bevonzani, ott lesz a Fekete Párduc Marvel film forgatása, ami sokakat, és hát igazából, amíg az egész szezont, az egész évet átírhatja a bevételek szempontjából, az a James Cameron Avatarjának a második része, ami december 15-én fog érkezni, a 15 vagy 16-án fog érkezni a mozikba. Hát ugye az Avatar James Cameron-tól a mai napig a legtöbb pénzt termelő film, tehát akárhogy is nézzük, ez hozni fogja.
Kiegyenesíti a számokat
hát,
egy végén.
Több, mint valószínű. Ennyi fért viszont a mai Nagy Totálba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb. Szombaton a műsor ismétlésekor találkozhatnak, illetve ha jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz. Tartsanak velünk akkor is. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.